Munkatársammal együtt köszöntjük a kedves hallgatókat a Szeretetszolgálat műsorának 7. részében. Búza Bence vagyok. Műsorunkat minden második hétfőn hallhatják itt a Mária Rádióban. Beszélgetéseinkkel a katolikus szeretetszolgálat, az általa képviselt emberek és értékek bemutatása, jó gyakorlatok megosztása a célunk, az egymásra találása jó részt rejtve megélt 7 évtizedet követően. Köszöntöm a műsor mai vendégét, Barna Tímeát, a Katolikus Szeretetszolgálat Országos Papi Otthonának intézményvezetőjét. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és itt vagy velünk.
Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit.
Kérlek, mesélj magadról egy keveset, illetve az Országos Papi Otthont is, hogyha esetleg bemutatnád, ezt megköszönném. Mióta dolgozol ott?
Áprilisban lesz egy éve, hogy a Papi Otthont vezetem. Én szociális munkás végzettséggel dolgozom ott ezen a területen. Most már 23 évet töltöttem a szociális területen, a szociális ellátásban. Zömében intézményvezetőként dolgoztam állami fenntartású intézménynél, önkormányzati fenntartásban, és így kerültem a szeretetszolgálathoz tavalyi év áprilisában. A mi intézményünkről tudni kell, hogy amikor papi otthonról beszélünk, akkor nagyon sokan azt gondolják, hogy itt csak papok, idős atyák élnek. Ez két intézményt jelent most. A székhelyi intézmény Székesfehérváron működik, idősek otthona, ahol idősek és demens idősek ellátása folyik. 18 atyát tudunk ellátni, a többi világi idős ellátott. És a másik intézményünk, ami még a Papi Otthon neve alatt tagintézményünk, az a Lajosmizsei Szent Lajos Otthon. Ez egy 160 férőhelyes intézmény, szintén idősek otthona, idősek és demens idősek ápolása folyik itt. Így vagyunk mi együtt Papi Otthon.
És honnan érkeztél a szeretetszolgálathoz, vagy az Országos Papi Otthonhoz?
A szeretetszolgálathoz egy települési önkormányzat fenntartásában működő intézménytől érkeztem, ott alapellátást végeztünk, szociális alapszolgáltatásként működött az intézményünk, ami házi segítségnyújtást, családsegítő szolgálatot, gyermekjóléti alapellátást és idősek nappali ellátását foglalt magában. Mindenképpen váltani szerettem volna, mert én azt gondolom, hogy az én habitusomhoz inkább közelebb áll a szakellátás. Itt azért mindig történik valami, folyamatos mozgásban vagyunk, és én úgy érzem, hogy most már így lassan egy év táblatából mondhatom, hogy én megtaláltam itt a helyem, és nagyon örülök, hogy a szeretetszolgálat kötelékében dolgozhatom.
Ha már így felsoroltad a múltat, vagy az előzményeket, és hogy az állami igazgatásnak a területét is, vagy az állami szociális szféra, állami fenntartású szociális szféra területét is átlátod, tudsz-e mondani esetleg olyan különbséget, ami számodra igazán kézzelfogható, mondjuk egy egyházi fenntartású idős otthon, vagy egyházi fenntartású szociális intézmény, illetve akár egy az állami szektorba tartozó között?
Igen, mindenképpen szembetűnő a változás. Egyrészt, mint intézményvezető, azt tapasztalom, hogy a szeretetszolgálat tényleg a lehetőségein túl is mindent megtesz az ellátás biztosításáért. Tehát amíg állami fenntartásban, állami szférában vagy önkormányzati szinten megállt parancsolnak a lehetőségeink, addig azért itt azt tapasztalom, hogy nagy hangsúlyt fektet a szeretetszolgálat arra, hogy amikor már az ember azt gondolná, hogy tényleg elfogytak a lehetőségeink, akkor is egy kapcsolatépítéssel, egy bármilyen probléma megoldással csak arra törekedjünk, hogy mégis biztosított legyen a megfelelő minőségű ellátás szolgáltatás. És ami az én szívemet melengeti, az, hogy itt a mindennapos hitélet gyakorlására lehetősége van az ellátottaknak és a dolgozóknak, kollégáknak, hozzátartozóknak is, míg nem a szeretetszolgálat kötelékében dolgozva, vagy nem egyházi fenntartású intézménynél, azért ezek elég esetlegesek. Tehát ott egyeztetni kell a helyi plébánossal, ráére, bele tud-e a napi rendjébe vagy heti rendjébe foglalni egy szociális intézményt, és azt gondolom, hogy a mai világban nagyon fontos az, hogy mindenki meg tudja élni azt a valláshoz fordulását, ami őt jellemzi, nem csak akkor, ha éppen úgy adódik lehetőség. Tehát én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen szeretném kiemelni, mert ez nekem is, kollégáimnak is, és az ellátottainknak is nagyon fontos.
Így most akkor egy kicsit ugrottunk is, részben választottál a következő kérdésre, de azt gondolom, hogy érdemes egy kicsit jobban kifejtenünk, hogy mitől különleges az Országos Papi Otthonnak az élete, vagy hogy milyen az élet a gyakorlatban egy kimondottan papi otthon falai között.
Attól különleges a mi intézményünk, hogy a világi ellátottakkal egy épületben, ugyan külön szinten, de mégiscsak ott vannak a szolgálatot már nem teljesítő, de aktív tevékenységet még végezni tudó erre képes atyák, akik azért a mindennapi nehézségek megélésében, annak a feldolgozásában nagy segítséget tudnak jelenteni. Azért egy idősek otthonában betegségekkel, halálesetekkel, mindenféle nehézségekkel találkozunk a mindennapok során, és azért az, hogy van, aki egy kis lelki vigaszt nyújtson, akihez fordulhat egy hozzátartozó, a kollega, jó magam is, vagy akár az ellátottak is, azért azt gondolom, hogy az nagyon sokat hozzátesz a mindennapokhoz. Tehát az atyáink nem csak ellátottak, hanem egy kicsit önkéntes munkavállalóink is, mondhatom ezt. Mindennapos szentmisét tartanak, mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert az épületünk, maga az intézmény a városi templommal szinte összeér, közös fal választ el bennünket egymástól, tehát a városi templomi szentmisén is részt tudnak venni a lakóink, és van egy kis kápolna, ami pedig az intézményből megközelíthető, tehát az utcára sem kell kimennünk ahhoz, hogy mi egy szentmisén részt tudjunk venni, és azért a kerekesszékhez kötött, vagy a rosszabb állapotú, nehezebben mozgó lakóink emiatt nem maradnak távol a szentmiséktől, de aki annyira ágyhoz kötött, hogy nem tud mégsem, még a kápolnában sem részt venni a mindennapos szentmisén, az atyák feljárnak az osztályra, és folyamatosan akár az ágy mellett is a szentség felvételét biztosítani tudják. Tehát én azt gondolom, hogy ettől különleges a mi intézményünk, hogy olyan lehetőség rejtőzik abban, vagy rejlik abban, hogy az atyák ott élnek az első emeleten, amit mindenképpen a magunk hasznára tudunk fordítani. Nekik is jó, és nekünk is jó. Nekik aktivitást és elfoglaltságot jelent, nem kell a mindennapos eddig végzett munkától úgymond megválni attól, mert valaki nyugdíjkorba került, és az ellátottainknak és nekünk pedig azért jó, mert gyakorlatilag mondhatom úgy, hogy házhoz jön az egyház, még jobban házon belül is, tehát nem vagyunk más idejéhez kötve, tehát a mi atyáink mindig ráérnek. Ők ott vannak, és ha segítségre van szükségünk, akkor mindig fordulhatunk valamelyikhez. Valaki mindig ráér.
Akkor ezek szerint közösséget is alkotnak.
Igen, mindenképpen, és próbálnak olyan tevékenységet végezni intézményen belül, hogy amikor új lakó érkezik, akkor az ő beilleszkedését is nagy mértékben segítik, sőt, ha új kollega érkezik az intézménybe, arra is gondot fordítanak, hogy az ő beilleszkedését is nyomon követik.
De jó. Ha jól tudom, akkor most doktoráltál.
Igen, folyamatban van, leadtam a disszertációmat, és most már csak egy nagyon kicsi lépés választ el tőle, hogy megszerezzem a fokozatomat, de igen, folyamatban van.
Milyen témát választottál?
Idősellátást. Idősellátást. Azt vizsgáltam egy 3 hónapos kutatás során, hogy a különböző fenntartású intézményekben hogyan alakul az idősek foglalkoztatása, a napi aktivitás, és megdöbbentő, tehát ahhoz képest, hogy tényleg rengeteg időt töltöttem már az ágazatban, megdöbbentő eredménnyel zárult számomra a saját kutatásom is. Az a tapasztalat, hogy még egy nagyméretű, én állami fenntartású intézményt hasonlítottam össze egyházi fenntartású intézménnyel, míg egy állami fenntartású nagy létszámú intézményben a fizikális ellátás elviszi az időt a foglalkoztatástól, addig a kevesebb létszámú és egyházi fenntartású intézményben az a tapasztalat, hogy tudnak mértéket tartani, jobban oda tudnak fordulni a mentális ellátás felé, a mentálhigiénés ellátás biztosítására, és tényleg nagy különbség mutatkozik a kettő között. Úgyhogy ezért is örülök, hogy itt lehetek, mert számomra az fontos, hogy ne tétlenül teljenek a napok. Én jó magam is nagy energiákat teszek abba, hogy nálunk a mentálhigiénés ellátás minél magasabb szinten működjön. Próbálunk a hozzátartozók segítségére is lenni, ellátottjainknak is színes programokat kínálni. Azt gondolom, hogy ehhez megtaláltam a megfelelő munkatársakat is. Kitalálok valamit, kigondolunk valamit, és egy pillantás, és már tudják, hogy akkor ki mit csinál, és összefogunk, összekapaszkodunk, és csináljuk. Én a fenntartóban is megtaláltam ehhez a jó fenntartót, mondhatom, mert tehát ami a lakóink javát szolgálja, nem kell érte pluszköröket futni, nem kell hadakozni, tehát mindenben partner, a fenntartó mindenben támogat, és így azért ebben könnyű dolgom van. Nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a demens betegeink hozzátartozóit támogassuk. Ugye a médiában, a mai világban, amikor az információ tényleg egy kattintásra ott van előttünk, mindenkinek van valamilyen fogalma a demenciáról. Ugye szeptember 21-én az Alzheimer világnapon rengeteg információ eljut az emberekhez, több programon keresztül, de amikor valóban megtörténik, és a családban bekövetkezik, hogy lesz egy demens beteg, akkor aztán mindenki tanácstalan és olyan megijedt, és amikor bekerül az ellátott az intézménybe, akkor nagyon nehéz a hozzátartozóknak feldolgozni, hogy az én édesapám, párom, nagyszülőm, aki eddig egy tevékeny ember volt, milyen gyorsan, milyen állapotba tud kerülni, és ezért jó, hogy az atyák rendelkezésre állnak és készséggel segítenek, mert azért ennek feldolgozását, ez sokszor túlmutat a kollégák mindennapi tevékenységén, és nagyon sokszor a hozzátartozók segítése is az atyákra hárul, és mondhatom, hogy örömmel vesznek ebben részt, és sok-sok családnak segítséget nyújtottak már a betegség helyes kezelésében vagy feldolgozásában, akár az elfogadásában is.
Azt gondolom, ez egy különleges helyzet akkor.
Igen, mindenképpen.
Nem feltétlenül mondható el bármely otthonról, hogy ilyen segítőgárda áll rendelkezésre, vagy ilyen ezek szerint akár munkatársi feladatokba bevonható ellátotti kör.
Igen, az biztos, hogy én ebből a helyzetből is szerencsés helyzetben vagyok, mert a másik intézményünk, ami Lajos Mizsén található, ott egy 160 férőhelyes nagy létszámú intézményt vett át a szeretetszolgálat, és ott is megfelelő létszámú, kellő tudású mentálhigiénes kollega is rendelkezésre áll, és ott is foglalkoznak demensbetegekkel, ott is nagy hangsúlyt fektetnek erre, és azt látom, hogy a szeretetszolgálat céljait ott is szem előtt tartják, és ott is felkarolják az elesett hozzátartozókat, akik tanácstalanul sodródnak az árral, mikor egy-egy ilyen betegséggel szembe találják magukat. Tehát úgy gondolom, hogy nem csak az ellátottak ellátása a mi feladatunk, hanem a velük kapcsolatba kerülő hozzátartozókat is mindenképpen nekünk kell egy kicsit felemelni adott esetben.
És ők egyébként honnan érkeznek elsősorban az intézményetekbe? Hogy találnak meg benneteket, vagy honnan, mondjuk mely területekről jönnek elsősorban az ellátottaitok?
Ugye országos befogadású mind a két intézményünk, és a honlapról és nagyon sok egyéb fórumról, plakátokról is tájékozódhatnak, hogy mi ott vagyunk és várjuk az ellátottakat, de jellemzően azt tapasztalom, hogy ajánlás útján is megtalálnak bennünket. Egy-egy bekerülő család, hozzátartozók, maga az ellátott is, aki olyan állapotban van, a kapcsolattartás révén ajánlja az intézményeket ismerősöknek, hasonló sorsú betegségű ellátott jelöltjeinknek. Elég sokan megkeresnek úgy, hogy ismerősömnek itt van önöknél a hozzátartozója, hallottam, hogy lehet ide bekerülni idős férfiaknak ilyen-olyan betegséggel, és ez ilyen futótűszerűen végigmegy ilyenkor, és nagyon sokan jellemzően így ajánlás útján jutnak el hozzánk.
És atyák is, tehát
én fontosnak tartanám, hogy minél szélesebb körben, hát mondhatom azt, hogy hirdessük magunkat, mert tudunk fogadni világi ellátottakat is, jelenleg is, de tudunk még atyák számára is helyet biztosítani. Az atyák egy külön szinten laknak az intézményben, egy ágyas külön lakrészekben, mondhatom lakrésznek, zavartalanul a többiektől tényleg egy csendes, elcsendesített rész van az atyák számára fenntartva, és jelenleg is van férőhelyünk, úgyhogy nagyon örülök, hogy most a riport elkészülhet velem, mert innen is szeretném mindenkinek üzenni, hogy minden idős atyához jusson el az, hogy mi tudjuk fogadni az ország bármely területéről őket, és szeretettel várjuk is őket. Amióta én ott dolgozom, a most ott élő atyákat is megkértem, hogy az ő ismeretségi körükben egy kicsit tájékoztassák az atyákat, hogy mi ott vagyunk és nyitottak vagyunk a fogadásukra. Így az elmúlt időben két olyan atya költözött be hozzánk az elmúlt fél év alatt, akik a mi atyáinktól hallottak az intézményről. Azt gondolom, hogy egy kicsit etéren még fejlődhetünk. Mindenképpen jó lenne, hogyha minél több egyházmegyéhez eljutna a híre annak, hogy a papi otthonban még tudjuk fogadni az idős atyákat, és van is férőhelyünk. És azt gondolom, hogy méltó körülmények között tölthetik a nyugdíjas éveiket.
Köszönöm, most egy rövid szünet következik, a zene után pedig vissza fogunk térni, maradjanak velünk addig is.
Mutasd meg, hogy hol van az ország, Mester, hol lakul.
Köszöntöm a zene alatt csatlakozó kedves hallgatókat. Ez a Szívvel, szakértelemmel a Katolikus Szeretetszolgálat fél órája. A Szeretetszolgálat 7 évtizede áll a rábízottak, először szerzetesek, majd már a laikusok szolgálatában, intézményeinkben időseket, demenciával élőket, nehéz sorsú családokat, daganatos betegségből felépülőket gondozunk. Munkatársaink, ahogyan mottónk és a műsor címe is jelzi, szívvel, szakértelemmel dolgoznak a ránk bízottakért. Műsorunk mai vendége Barna Tíme, a Katolikus Szeretetszolgálat országos papi otthonának intézményvezetője. A beszélgetésünk első felében bemutattad az intézményt, de azt gondolom, hogy egy nagyon fontos aspektusáról nem esett szó, és ez elsősorban talán a környezetével, illetve az egyházzal való kapcsolata. Székesfehérváron van az intézmény maga. Milyen a kapcsolat a városvezetéssel, vagy akár a püspökatyával, az egyházmegyével?
Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, elég frekventált helyén vagyunk a városnak, és azért a városban nagyon színes programok vannak egész évben. Szerencsénkre mindig meghívást kapunk a városi programokra, az egyházmegyei programokra, és ezért viszont is látogatnak hozzánk a mi programjainkon, és mindig részt vesznek a városvezetés, a megyei vezetés, mindent tőlük telhető módon támogatják az atyákat, az intézményt. Püspök atya rendszeresen látogatja az intézményben élő idős atyáinkat. Tervezhető, minden programra meghívjuk, nagy örömmel várják az atyák, mindig rákészülnek, hogy az aktuális következő látogatásra mindenki otthon legyen, szeretettel várják. A városvezetés, a megyei vezetés is rendszeresen meglátogatja az atyákat, tiszteletüket teszik az atyáknál, idős ellátottainkra is gondot fordítanak, soha nem érkeznek üres kézzel, valamilyen kis ajándékot mindig kapnak a lakóink is. Én azt gondolom, hogy ott cserében nálunk egy kis lelki töltődést kapnak viszonzásul, és ezért ez egy nagyon jól működő kapcsolat, és szeretnénk, hogyha ezt hosszú távon fent tudnánk tartani, mi mindenképpen erre törekszünk majd.
Említetted a zene előtt, hogy a hozzátok érkező atyák és különböző egyházmegyékből érkeznek. Ők a saját egyházmegyéjükkel, vagy a saját megyéspüspökeikkel tudják így tartani a kapcsolatot?
Természetesen intézményünk nyitott intézmény. Ugye a Székesfehérvári Egyházmegyétől Spányi Antal püspök atya a rendszeres látogatója az intézménynek, de nagyon gyakran a többi püspök is meglátogatja az ő szolgálatából hozzánk kerülő atyákat. Szeretettel fogadjuk őket mindig, ez bejelentkezés útján történik, tudjuk, hogy mikor érkezik az adott atyánkhoz a látogatója, és akkor egy kicsit úgy rákészülnek, hogy ők akár kettecskén, vagy akár a többi atyával együtt egy kis csoportos beszélgetésre, akár lelki gyakorlatra is tudja fogadni a vendégét, és akkor olyankor mindig egy kicsi töbletet, lelki töbletet nyújt ez az atyáinknak is.
De jó. A világi ellátottak ebbe, vagy az otthon közösségének életében be tudnak kapcsolódni?
Természetesen, lehetőség van arra is igény szerint. Most van folyamatban egy hasonló program, lelki gyakorlat szervezése előtt állunk, egy háromnapos lelki gyakorlat szervezése történik, amiben igény szerint az ellátottak is, a dolgozók is, és a hozzátartozók is be tudnak kapcsolódni természetesen. Kihasználjuk a lehetőséget.
És vajon lehetséges-e mondjuk, ha teszem azt az én lelki vezetőm nyugdíjasként az otthon lakója, akkor egy szeretett lelkipásztor vagy lelkivezető látogatása lehetséges az otthonban?
Természetesen minden látogatót szeretettel és örömmel fogadunk, nagyon fontos is a kapcsolattartás, tehát akit nem látogattak már rég, akkor a munkatársak megkeresik a hozzátartozókat, vagy az általunk ismert kapcsolattartókat, mert az ellátottak számára is nagyon fontos, hogy rendszeresen látogassák őket. Ugye ők jelentik a külvilággal való kapcsolattartást, nem mindenki tud már utazni, nem mindenki tud hazalátogatni, ezért aztán nagyon fontos, hogy valami hírt azért mégiscsak a régi, a falumból, az én szolgálati helyemről azért kapjanak és eljusson hozzájuk, úgyhogy persze lehetőség van a látogatásra, és hogyha lehetőség van arra, hogy napközben érkezzen a látogató, akkor a napi programokba is be tud kapcsolódni, akár maga a látogató is, együtt is részt tudnak venni a napi mentálhigiénés tevékenységbe is, hogyha arra sor kerül.
Mi a legnehezebb számodra? Ha az intézmény vezetői feladatokat, vagy ezt a hivatást veszed alapul?
Számomra az a legnehezebb, hogy határt tudjak magamnak szabni. amikor azt kell mondanom valakinek, hogy éppen nem tudjuk felvenni, éppen nincs helyünk, amikor csak egy várólistát tudunk kínálni, az nekem, mint embernek is elég nehéz, mert tudom, hogy a családok milyen nehéz helyzetben vannak, amikor egy idős otthoni elhelyezésre egyáltalán elszánja magát a család, az is egy nagyon hosszú vívódás eredménye általában, és amikor nem tud az ember segíteni, az azért engem is megvisel, de... Ezért is szeretek itt dolgozni, mert itt tényleg van szabad helyünk, van férőhelyünk, és van lehetőség fogadni a hozzánk fordulókat, és én is meg tudom élni azt, hogy ember az embernek hogyan tud segíteni. Viszont nagyon furcsa nekem az, hogy itt csak férfiak között dolgozom. Eddig azért az előző munkahelyeimen hölgyek és urak is voltak az ellátottjaink között. Fura nekem az, hogy itt akár a mindennapi tevékenységeket, amikor végig gondoljuk, nem kevesebb a kézműves tevékenység, és inkább mozgásos, filmnézős, mélyebb beszélgetős programok az igény szerinti programok, és itt szeretném is mindenkinek a figyelmét felhívni arra, hogy nagyon sokszor azzal szembesülök, hogy azért nem meri a család eldönteni, hogy elhelyezést kérjenek-e az idős hozzátartozónak, mert hogy még aktív, még végez otthon kis hobbi tevékenységeket, és mi lesz, ha azt is fel kell hagyni, mi lesz, hogyha ezt már nem tudja folytatni. Egy idős otthonba kerülés, legalábbis a mi otthonunkba való beköltözködés nem jelenti azt, hogy ezeket a tevékenységeket ne lehetne tovább végezni. Ha valakinek olyan hobbija van, amit az intézmény biztosítani tud, amihez a feltételeket meg tudjuk teremteni, akkor gyakorlatilag zökkenőmentessé tudjuk tenni az intézményi beköltözést, mert akár egy olyan kézműves tevékenységet is tudunk biztosítani. Van olyan ellátottunk, aki szívesen fafaragásokat készít, és most már odáig fejlesztettük a dolgot, hogy már gesztenyéből is nagyon-nagyon szép kis kreatív dolgokat tudott összekészíteni, amit akár ajándékozni is tovább lehet adni, tehát ennyire kreatívan tudjuk biztosítani a mindennapos elfoglaltságot, tehát ez ne tartson vissza senkit attól, tehát egy idős otthonba való költözködés a mai világban már nem jelent akkora törést sem a családoknak, sem az ellátottak életében.
Emberként, intézményvezetőként miért vagy a leginkább hálás?
Azért vagyok hálás, hogy egyrészt azért, mert erre a területre sodort az élet, a szociális ellátás lett az én utam. Én azt gondolom, hogy ezt a családi vonatkozásból is hozom, édesanyám is végig egészségügyben és szociális területen tevékenykedett, nem is tudtam volna más irányba kanyarodni, de azért vagyok most a leghálásabb, mert egy olyan életszakaszban kerültem a szeretetszolgálat kötelékébe, amikor azt gondolom, hogy nekem is nagy szükségem volt arra, hogy lelkileg egy kicsit töltekezzek, és azt gondolom, hogy a munkahelyváltás, ez a munka, ez mindenki számára jó volt, nekem erőt biztosít, elfoglaltságot ad, megélhetem a szakmai sikereimet, és nagyon bízom benne, hogy a szeretetszolgálat javát is szolgálja, hogy én itt vagyok, minden erőmmel ezen vagyok, és minden tudásomat ezért szeretném latba vetni.
És ha szabad még egy ilyen kérdést föltennem, mik a terveid a jövőre nézve? Akár a közeljövőre, mondjuk az intézményi programokra tekintve, de távolabbi jövőt illetően is kíváncsi volnék.
Nemrég készült el az intézmény éves programterve, ami szinte minden hónapban tartalmaz nagyobb volumenű elfoglaltságot is. Most február hónap folyamán Farsangra készülünk. Vannak heti terveink, ami a mindennapos apró elfoglaltságokat jelenti, de minden hónapban van nagy dolog is. Most Farsangra készülünk, ez beöltözős Farsang, és zenés-táncos mulatságot jelent majd, és szeretnénk meghívni a társintézményt, a telepei intézményből is a hölgyeket, hogy legyen az uraknak táncpartnere, és a csákvári intézményt is szeretnénk megszólítani, ahol csak hölgyeket gondoznak, és akkor egy olyan zenés táncos mulatságot szervezünk, amikor az uraknak táncpartnereket szállítunk, és akkor így farsangolnánk együtt.
És a te távolabbi terveink?
Távolabbi terveink között egy nyári olyan nagyobb volumenű program van, aminek a kidolgozása már el is kezdődött. Ez egy július 16-i vasárnap a Kármelhegyi Boldogasszony templom, a mi templomunk Székesfehérváron, és egy templom búcsú szervezése van folyamatban. Ezt úgy szeretnénk nyitottá tenni, hogy hozzátartozóknak, vendégeinknek, más egyházmegyei látogatókat is szívesen fogadunk, és akkor szentmisét jelent, és egy intézményi elfoglaltságot, mert az intézmény épülete maga a Kármelita rendház is volt az évek során, és ehhez kapcsolódóan előadásokkal, visszaemlékezésekkel, az atyák emlékeit is egy kicsikét felelevenítve egy hosszabb, nagyobb volumenű programot szervezünk, és akkor az év során haladva tovább, ugye mi is szüreteltünk idén már, mustot készítettünk, szőlőfelajánlásból és hozzávaló mindenféle felszerelésekkel mi magunk készítettük a mustat az udvaron. Ha már ugye a férfiakról és a férfi ellátottakról beszélünk, ugye ennek is nagy sikere volt, és akkor ha az ősz elmúltával, akkor lassan már az adventi időszakban, ugye mi is minden adventi gyertyagyújtást megünneplünk, és készülünk majd a karácsonyi műsorra. Idén nagyon hangulatos, nagyon jó kis műsorral sikerült a karácsonyi ünnepet és az adventi időszakot zárni. Meghatóra és nagyon kellemesre sikerült, részt vettek benne a hozzátartozók is, és nagy élmény volt az, hogy minden két hétben, illetve két heti váltásban sikerült olyan állandó programot az intézménybe beszervezni, ami eddig nem volt, és nagy sikere lett. Állatasszisztált terápiát és elfoglaltság keretében egy hölgy jár hozzánk egy nagyon kedves kutyával, és az ellátottak nagyon-nagyon élvezik, és nagyon szeretik, visszavárják, amint vége a foglalkozásnak jön a kérdés, hogy és mikor jön legközelebb, és a váltó héten, a másik héten pedig egy kolléganőnknek a kedves férje zenél, és ez ilyen mindenkinek elhúzzuk a nótáját című műsor, minden délután ő zenél egy óra hosszát, és van egy olyan plusz óra hossza, amikor kérhetnek zeneszámot, és együtt lehet énekelni az előadóval együtt. Ennek is nagy sikere van, és ezt már odáig fejlesztettük, hogy már azért táncra is perdülnek, a kolléganőket felkérik, az ellátottak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt is szeretnénk ebbe az évbe tovább vinni, mind a két programot, mert tényleg nagy sikere volt az elmúlt évben, úgyhogy próbáljuk nagyon színessé tenni, és tényleg annyira családiassá, hogy ne azt érezze az ellátott, hogy intézményben él, hanem hogy egy nagy család veszi körül.
Kedves intézményvezető asszony, nagyon szépen köszönöm, hogy ma velünk tartottál. Köszönöm, hogy bemutatkoztál és bemutattad az Országos Papi Otthont is. Minden munkatársam nevében sikeres, a jó Isten áldásában gazdag évet kívánok neked, családodnak és minden munkatársadnak egyaránt. És köszönöm a kedves rádióhallgatók figyelmét is. A Katolikus Szeretetszolgálat fél órája két hét múlva ismét fogja várni önöket itt a Mária Rádióban. Köszönjük hallgatóink adományait is, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Isten áldja önöket, Laudetur Jézus Krisztus.
Én is köszönöm, és minden jót kívánok mindenkinek Isten áldásával.
Szívvel, szakértelemmel. A Katolikus Szeretetszolgálat fél óráját hallották.